Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 165. dicséretünknek első három versét. Első versét fennállva, második és harmadik versét pedig helyünket elfoglalva folyamatosan énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyal sereg ács magasztal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek, a mennyei fényes lelkek. Hadd, Úrunk, szózatunk, ha mi semmiségek, áldozunk te néked. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak módján, színed előtt állván, bárcsak mindig orcád látnám. Add nékem mindenben, te kedvedben járnom, Istenem királyom. Hajtsuk meg fejünket a helyünkön, és imádkozzunk. Mindenütt jelenlévő, örökkévaló Isten, aki a szívünkben is lakozol, látod, hogy milyen körülmények között érkeztünk, talán éppen gyász van a szívünkben, vagy éppen valamilyen betegség ért el bennünket. Hogy köszönjük, hogyha minden rendben van, és egészségesek vagyunk. Köszönjük, hogy van ételünk, italunk és ruházatunk. Köszönjük, hogy adtál nekünk munkát, hogy kenyerünk legyen, hogy van családunk, mindenért hálát adunk. Köszönjük, hogy ezeket a dolgokat is tőled kaptuk, hogy dicsérjünk téged és magasztaljunk. Hadd, hogy most a szívünk nyitott legyen irántad, szavad iránt, hogy a te jelenléted most felragyogjon a szívünkben. Kérjük, légy jelen közöttünk, add erődet, vigasztalásodat, és személyes jelenléteddel áld meg ezt a gyülekezetet. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét olvasom Mózes második könyvéből, 7. fejezetből, az első 13 verset olvasom. Az Úr azt mondta Mózesnek, lásd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha Isten volnál. Testvéred Áron pedig a prófétád lesz. Te mondjál neki mindent, amit én parancsolok neked. Testvéred Áron meg beszéljen a fáraóval, hogy bocsássa el országából Izrael fiait. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó nem hallgat rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregemet, az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból, súlyos ítéletekkel. Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izrael fiait. Mózes és Áron így járt el, azt tették, amit az Úr parancsolt nekik. Mózes 80 esztendős, Áron pedig 83 esztendős volt, amikor a fáraóval beszéltek. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Ha így szól hozzátok a fáraó, tegyetek valami csodát, akkor mondd Áronnak, hogy vegye a botját, és dobja a fáraó elé, hogy kígyóvá változzék. Bement azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr parancsolta. Áron odadobta a botját a fáraó és szolgái elé, és az kígyóvá változott. Akkor a fáraó is előhívta a bölcseket és varázslókat, és azok Egyiptom mágusai is ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével. Mindegyik odadobta a botját, és azok kígyóvá váltak. De Áronnak a botja elnyelte a botjaikat. A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Kedves testvérek, vannak feladatok, amelyeket Isten ránk bíz, és ezeket a feladatokat nekünk kell elvégeznünk. Lehet, hogy furcsa ez a hír, de helyettünk senki nem állhat ott a családunkban, vagy a munkahelyünkön, vagy bárhol. Tehát így is mondhatnám, ma már azt mondjuk, hogy nincsen nélkülözhetetlen ember, de az Isten országában nem így van, hanem az Isten országában minden embernek egy adott helye van, ahol úgymond fontos, hogy ott legyen. Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a fej, ti pedig az én tagjaim vagytok. Fontos minden egyes tag, hogy a maga helyén legyen, és betöltse a feladatát és a rendeltetését. Ugyanígy, visszatérve ez a történethez, Mózesnek és Áronnak is helye van. Mondhatta volna Mózes, én már 80 éves vagyok. Nem fogok elmenni a fáraóhoz. Nem fogok egy világbirodalommal szembe lenni, és nem fogom az Isten szavát képviselni. Menjenek a fiatalok. Tehát nincs már bennem annyi erő. Vagy Áron is, én sem megyek Mózessel, 83 éves vagyok. Mit kezdjünk mi már? Mi nem tudunk már újat hozni ebbe a világba. Tehát a kor, vagy bármi olyan emberi tényező, amire mi sokszor hivatkozni szoktunk, vagy az alkalmatlanságunk, vagy az, hogy mi ehhez nem értünk, vagy nincsen felhatalmazásunk, ha Isten valamire rendel bennünket, akkor valószínűleg tudja, hogy miben vagyunk kevésbé ügyesek, és miben vagyunk tehetségesek. De az ember nem gondolja azt végig, hogy Isten minden egyes szereplőt ismer az életünkben is, a sorsunkban is, és amikor valamit akar, hogy mi tegyünk, akkor ő nyilvánvalóan tudja, hogy kik vagyunk. Tehát nem kell előtte sem szégyelnünk magunkat, sem kisebbítenünk magunkat, sem érveket találnunk, hogy miért nem vagyunk rá alkalmasak. Mert ezzel rengeteg időt veszítünk el, és rengeteg mindenben mellé megyünk az Isten akaratának. Tehát vannak feladatok, amelyeket Isten ránk bízott, jelen esetben Mózesre és Áronra azt, hogy menjenek el a fáraóhoz, ez egy nehéz feladat volt. És úgy kell Istent képviselni, hogy közben igazából semmilyen hadsereg nincs, semmilyen egy országnak sem uralkodói, nincsen hatalom a kezükben, egyetlen dolog van a kezükben, az Istennek a jelenléte és az Istennek a szava, hogy ők azért mentek oda, mert Isten küldte őket. Most ez önmagába véve nagyon jól hangzik, hogy minket Isten küld, hogy ezt mondjuk, de ez önmagába véve egy adott helyzetben sokszor kevés lesz. Tehát a második gondolat, amit első gondolat, vannak feladatok, amelyeket Isten ránk bíz, biztos, hogy rád is bízott feladatokat, vagy helyzeteket végig lehet gondolni, hol vagy most, mit cselekszel, akár családban, munkahelyen, milyen feladataid vannak. Ezeket nem csak az élet bízta rád, nem csak a főnököd, vagy nem csak az, amilyen helyzetben most vagy. Fogadd el, hogy Isten helyezett oda, ahol vagy. A második gondolat az, hogy Isten jelenlétét hordozhatod, Isten szavára vagy ott, ahol vagy. Miért mondom ezt? Mert hogyha a teremtésben vagyunk, és a teremtésben mozgunk, minden az Isten szavára állt elő. Ez nem csak annyit jelent, hogy a teremtésben akkor, amikor nem volt semmi, és szólt Isten, és lett, és akkor létrehozta a teremtést, hanem ez a szó ma is létrehoz, és újból teremt, hiszen élőlények áramlanak a földre, hiszen emberek születnek erre a földre. Változik a föld ereje is, tere is, és rengeteg ember él a földön, és annyi minden változott már, miért gondoljuk azt, hogy a teremtő szó ma nem az? Ma is ugyanaz a teremtő szó, népesíti be, és adja meg az életet a földön, és ez a teremtő szó van a te életeden is, te is általa vagy. Tehát Mózes és Áron lényegében, amikor azt mondja, hogy Isten képviselik, akkor lényegében mi is rá tudunk erre a gondolatra csatlakozni. Isten küldött engem is ebbe a világba egy adott rendeltetéssel, céllal. Lehet, hogy nem Mózes leszek, nem egy világbirodalommal kell majd szembenéznem, de magam területén én is Isten szava által vagyok. Tehát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy vállaljuk fel a bennünk jelenlévő Istennek a szavát vagy cselekvését, üzenetét. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azt is mondta, hogy elküld bennünket a világba, mint juhokat, ugye a farkasok közé. Azt is mondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, tegyetek bizonyságot rólam. Tehát egy csomó ígéretet adott nekünk, és azt is látjuk a Szentírásban, hogy az Isten jelekkel és csodákkal bizonyította a saját létét a tanítványai szavára, tehát együtt munkálkodott velük. Van egy olyan Istenünk, aki arra vár, hogy mi kilépjünk a saját életünkben, és vállaljuk őt, és abban a pillanatban Isten vállal bennünket, és elkezd körülöttünk bennünk, és általunk munkálkodni, és jeleket fog tenni. Ez persze nem biztos, hogy az, hogy ledobjuk a botunkat, és kígyóvá fog változni, mert ezek bizonyos küldetések és bizonyos szerepkörökhöz vannak kötve, illetve mindig olyan az Istennek a jele és ereje, amit megkíván az adott helyzet. Mózes számára a 10 csapás volt az, nagy büntető ítéletek kellettek, hogy egy világbirodalom engedje el Izrael népét. Ez volt az út. Ezért tehát tudnunk kell azt mindig, hogy Isten együtt munkálkodik velünk. És amikor azt mondjuk, hogy nincs jel, vagy nincs erő, akkor föltehetjük a kérdést, hogy én vállalom-e a helyemet, ahol vagyok, és engedem-e a bennem levő isteni bölcsességet, vagy azt cselekszem-e, ahova Isten helyezett, mert Istent onnan lehet megismerni, és az övéit, hogy mindig jelek, mindig valamilyen együttmunkálkodás van. Tehát mindig rámutat Isten az maga szolgájára, és mindig valamiben segíti őt. Mert enélkül nem tud megvalósulni a Földön az Istennek a jelenléte, mi bennünk valósul meg, és általunk. Isten nem függetlenül végzi az ő teremtési művét, így az emberek között, hanem általában az embereken keresztül valósítja meg az akaratát. Hiszen Isten egyedül is elvégezhette volna. Megjelenik a fáraónak, és azt mondja, én Isten vagyok. Engedd el ezt a népet. Nem kell Mózes, nem kell Áron, nem kell bot. Isten nagyon rövid úton elintézhette volna. Egyszerűen megjelenik a fáraónak, és azt mondja, ez van. Nem tehet semmit. De úgy néz ki, hogy Isten, ha így nézzük, akkor a hosszabbik utat választja, és minket nem akar kihagyni. Miért? Mert nekünk is tapasztalatra van szükségünk, megélésre, élményre van szükségünk, arra, hogy átéljük ezt. Ugyanúgy a fáraónak is ugyanezt meg kell élnie, Mózesnek és Áronnak is. Tehát ez az az élmény, amit szeretnék most, hogy mit is akarok ezzel mondani, hogy ne hagyd ki ezt az élményt, ami az életed nagy felfedezése és a nagy megtapasztalása lenne. Mózes, ha kihagyta volna ezt, és mondta, hát 80 éves vagyok, már nem akarok menni. Isten a szabad akaratot fenntartja, és ha valamire azt mondod, hogy nem, akkor nem fogja azt mondani, hogy na már pedig akkor igen. Nem fogja ráderültetni ezt, hogy ezt megtapasztald. Szóval ne gondoljuk azt, hogy Isten minden áron bele akar bennünket helyezni egy olyan helyzetbe, amit mi nem akarunk. Főleg az Isten szolgálatával kapcsolatban. Sokszor félreértés az, hogy az Isten majd úgy is, Isten majd úgy is, de nem így történik, hanem Istennek odaadjuk magunkat, és felajánljuk magunkat, és akkor kezdődik el a szolgálat. Isten sem kényszerből nyilvánul meg, és senkit nem akar semmire sem kényszeríteni. Tehát vállaljuk fel Isten szavát, vállaljuk fel a nehéz helyzeteket, és azt, hogy amikor találkozunk az Istennel, és megértünk valamit, akkor abban hűségesek legyünk. És utána bízunk abban, hogy az Isten, ha valamint ránk bízott, akkor ő munkálkodni fog bennünk és körülöttünk, és támogatni fogja azt, amire rendelt bennünket. Tehát így nem hagy bennünket magunkra. Fontos, hogy tiszta legyen a fülünk és értelmünk, hogy valóban Isten szavát és akaratát szóljuk. Mózes és Áron esetében ez volt a legfontosabb dolog, hogy képviselték azt a szót, amit Isten mondott nekik, és mindig csak annyit mondtak. Nem kellett többet mondani, nem kellett mást bizonygatni, hanem Isten volt az, aki azt a többet elvégezte. Tehát nekünk mindig elég a kevés, nem kell sok, hanem csak a jelenlétünk, a személyes kiállásunk, az, hogy képviseljük az Istent, lehet, hogy csöndben, sok esetben, nem kell hivalkodóan, nem kell azt gondolni, hogy az a legjobb, de személyes hittel jelen vagyunk az életünkben. Isten személyesen beszélt Mózeshez. Onnan lehet felismerni az Isten szolgáját, hogy kapcsolatban van Istennel. Semmi másról nem lehet felismerni. Ez az egyedüli ismertető jegye, hogyha ez nincsen meg bennünk, vagy nem éljük és nem tapasztaljuk ezt meg, ezt a személyes kapcsolatot, akkor ezt a kapcsolatot kell elsősorban helyére tenni, és újból fölvenni, kérni Istent, hogy nyilvánuljon meg a számunkra, hogy tapasztalhassuk a jelenlétét. Enélkül nem lehet elmenni, és Istenről sem bizonyságot tenni, és a dolgainkat sem végezni, mert az isteni erő el fog maradni. Mert nem vagyunk összehangolva az Istenivel. Tehát azért szólította meg Isten személyesen Mózest, hogy ő is személyesen meg tudja majd szólítani a fáraót, és el tudja mondani, hogy kicsoda az az Isten, aki elküldte őt. Tehát ezt a személyességet nem spórolhatjuk ki az Istennel való kapcsolatból. Hogy nekem legyen egy személyes kapcsolatom Istennel. És azért jön Jézus Krisztus, hogy személyesen mutassa be nekünk Istent, és utána pedig nekünk is azért adja a Szent Lelket, hogy a szívünkbe lakozzon, hogy személyes kapcsolatunk legyen Istennel. Nem személytelen kapcsolatunk van Istennel, nem egy hírt mondunk, hogy hallottuk az elődöktől, átadjuk, mert ez a tradíció, hogy elmondjuk, hogy mit mondott Isten. Mert akkor hírhozók vagyunk, de nincsen személyes kapcsolatunk Istennel. Valamit mondunk, amit a régiek mondtak, de nekünk nincsen kapcsolatunk Istennel. A Mózesnek nem jelenik meg Isten, hiába mondaná, hogy Jákob, Ábrahám istene, Jákob, meg Izsák istene küldött engem, de nekem nincsen kapcsolatom Istennel. És hivatkozna a régiek hitére. Egyszerűen semmit nem érne, mert nem jelenne meg az isteni erő mellette, és nem tudna hatni. Istennél látjuk azt, hogy Mózes kérdései, Mózes személyiségének a bizonytalanságai, a kételkedése nem volt akadály. Mózes engedelmességének ezek akadályai voltak, de Istennek nem. Tehát mindig azt kell látni, hogy nekünk vannak akadályaink, de Istennek ezek nem akadályok. Tehát ezt mindig jól kell értelmezni. Ha én azt mondom, hogy erre én képtelen vagyok, az az én képtelenségem, nem az isteni. Ezt elmondhatom Istennek, és ez azért jó, mert én akkor tisztába kerülök a saját korlátaimmal és határaim, és miért jó ez? Mert ez lesz a bizonyítéka annak, hogy amikor Isten elvégzi rajtam keresztül, akkor tudom, hogy ezt nem én tettem. Tehát a korlátok, vagy az, hogy valami nem megy, valamire én képtelen vagyok, vagy valamiben úgy érzem, hogy kicsiny vagyok, az az Istennek egy hatalmas lehetősége, hogy végre Istenként tudjam megtapasztalni őt. Tehát ezért az akadályok nem akadályok az Isten számára, hanem pont kihívás, amit nagyon is szeret Isten. Szereti Isten elhívni az embereket úgy, hogy idézőjelben nincsenek teljesen kész. Mert a folyamat közben válnak majd azzá. És ez lesz az ő dicsősége. Saját magunk alkalmatlansága, tehát Isten velünk közölt akaratát nem tudja befolyásolni. Tehát nem másítja meg Isten a tervét, és nem mondja azt, hogy ez lehetetlen. Hát, veled ez lehetetlen. Isten még úgy nem közelített emberhez, hogy azt mondta, hogy ne haragudj, de veled én ezt nem tudom megcsinálni. Én vagyok a teremtő Isten, de úgy néz ki, hogy ez képtelenség, hogy veled ezt meg lehetne, el tudjam ezt érni. Isten soha így nem mutatkozott be senkinek, és soha nem mondta azt, hogy ne haragudj, de neked nincsen hited. Ne haragudj, én veled nem tudok mit kezdeni. Ne haragudj, a te imádságod, az semmit nem ér nekem. Ne haragudj, te olyan képed van önmagadról, hogy én így nem tudlak téged elhívni, hogy az én szolgám legyél. Ilyet Isten soha nem mondott senkinek. Ezek a mi elképzeléseink magunkról. És ezeket is fontos látnunk. Azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Istennél ez egy sokszor alkalmazott elv. Mert Isten pont ez dicsőíti meg. És ezáltal bizonyítja be, hogy ne mi legyünk azok, akik majd büszkélkedünk, hát milyen ügyes, okos, erős voltam, hát én megcsináltam. Én erre is, mert akkor az emberi dicsőítetik meg. Isten könyörülő irgalmassága, amely meglátogat minket, így mondja a Szentírás. Miért könyörülő? Mert olyan, mint a felkelő fény a magasságból, ráigazítja a lábunkat arra az útra, amelyen járnunk kell, és azon az úton békességünk lesz. Tehát Mózes nem remegve áll meg a fáraó előtt, hanem valamilyen szinten békessége van, harmóniába kerül az élete, pedig azt mondta, dadogó vagyok, én erre képtelen vagyok, küldjél mást. És mégis abban a pillanatban már elkészült. Mond egy nagyon jó mondatot, Isten, olyanná tesztek a fáraónál, mintha Isten volnál. Ez már majdhogy nem nekünk egy olyan mondat, amit már nehezen tudnánk elhinni, hogyha Isten azt mondaná, hogy olyanná tesztek téged, mintha Isten volna. Végig sem gondoljuk ezt a gondolatot, mert ha nem Isten mondaná, akkor azt mondanánk, hogy ez káromlás. Mert mi az, hogy olyan lennék, mintha Isten lennék. Tehát itt láthatjuk azt, hogy Isten, amikor elküldi az ő követét, ugye Jézus is mondta, hogy aki titeket lát, az engem lát, aki titeket hallgat, engem hallgat. Tehát azt mondja Jézus, hogy ti engem fogtok képviselni, tehát Krisztusokká teszlek titeket, olyanná teszlek titeket, mint én, és úgy fogtok hatni a világba. Isten tehát, amikor elkezd munkálkodni általunk, ugye ezt mondja szerintem, Istennek fiai leszünk. Tehát olyanná tesztek téged, mintha Isten lenni. Az Istennek fiai kik? Akik hasonlítanak Isten. Olyanok, mintha Isten lenne. Isten fiak. Azok, akik olyanok, mint az Isten. Azt az erőt képviselik. Hát, hogyha kevesebbet akarunk képviselni, csak egy emberit akarunk, csak egy kicsit Istenről akarunk beszélgetni néhány szót, tehát túlságosan lealacsonyítjuk, hogy így mondjam, önmagunkba az Istenit. Azt mondjuk, hogy hát csak valami kevés dolog is elég, egy emberi, egy jó szó. Ez nagyon jó, mert tényleg sokszor az kell egy jó szó, de az a jó szó, vagy bármi, amit emberinek mondunk, az mégiscsak egy isteniből kell, hogy áradjon, mert akkor nem vesszük észre, hogy honnan érkezik ez nekünk, és mi magunk fosztjuk meg magunkat ettől az élménytől, hogy most valami isteni árad belőlünk. Ezt tudnia kellett Mózesnek is, mint ahogy neked is tudnod kell, hogy akik az erejét, a bölcsességét, szeretetét hordozzák Istennek, azok olyanok, mintha Isten lenne. Te is olyan vagy, bármennyire is, talán azt mondod, nem, én ember vagyok, én ilyen ember vagyok, olyan ember vagyok. A földi hatalom itt az Egyiptom képében jelenik meg, de mi volt az, ami nagyobb volt Egyiptomnál? Mondhatjuk azt, hogy Isten. De hogyha szimbolikában megnézzük, hogy kicsoda az Isten, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ő a teremtő. De kicsoda a teremtő? Végső soron a teremtő egy lélek, aki mindenkinek a megalkotója. Tehát akkor a földi hatalommal szemben igazából a léleknek a hatalma és az ereje áll. A földi hatalom a lélek hatalmával szemben és erejével szemben olyan, mint a jégkocka a tűző napon. Engednie kell, mert nagyobb az az erő. Tehát ezért mondjuk azt, hogy tiéd a hatalom. Ezt fel sem fogjuk, hogy mit mondunk, mert ezen el kellene gondolkodni, hogyha Istené a hatalom, és ha én az Istené vagyok, és bennem az Isten jelen van, és én az ő szavát hordozom, akkor a hatalomnak a jelei az én életemben is megnyilvánulnak, és adott pillanatban a léleknek az ereje, az úgy fog hatni bennem is, mint ahogy a jégkocka a tűző napon elkezd engedni, és a dolgoknak engednie kell. Ha helyesen viszonyulok az Istenhez, megvan a személyes kapcsolatom, az életem dolgaival az Isten elkezd munkálkodni, és jeleket tesz, ami számomra látható, vagy mások számára is. Ezek nem feltétlen olyan nyilvánvaló nagy jelek, de mégis ott van, akkor elkezd megmozdulni az erő az életemben. És akkor elkezd használni engem az Isten. El kell engednie azokat a fáraónak, akiket Isten a maga számára elhívott. Erről szól lényegében, engedd el az én népemet. Engedd el, akit én akarok, hogy velem legyenek. Az ítéletek és a csapások azért történtek, mert ezt az elengedést nem tette meg. Fáraó mindig kitalált valamit, mindig megkérdőjelezte, és mindig úgy gondolta, hogy van még egy következő lépcső, amiben még mindig nem engedem el. Ez szimbolikusan jelenti, ugye Egyiptom jelenti a testtudatú embert. Az a testtudatú ember mindig megmagyarázza, hogy ez miért nem isteni. Mindig megmagyarázza azt, hogy ez miért nem még az. És mindig talál egy kifogást, egy újabb érvet, amiben az isteni erőt vagy jelet lealacsonyítja, és azt mondja, hogy hát ez még mindig nem olyan dolog, amit én elfogadhatok Istentől bizonyítékképpen. És Isten bármilyen jelet is tesz, elkezdi a testtudatú ember ezt utánozni. Tehát, ha szeretetről van szó, a testtudatú ember azt mondja, hogy én is szeretek. Nekem is fontos, bennem is van szeretet. Miért mennék Istenhez szeretetért? Hát én tudom, mi a szeretet, tudom nekem, mi a jó, és van egyfajta szeretet képem. Én is tudom, magamból elő tudom állítani a szeretetet. Tehát nem kell nekem az isteni szeretet, én szeretek. Szeretek, akit szeretek, és akit nem szeretek, nem szeretek. Tehát az ember a saját szívével, a testtudatú ember, az Egyiptom, így mondjam, az az ember, aki magából állítja elő a szeretetet, saját erejéből táplálja, azt mondtam egy példát. Vagy olyan, hogy a bölcsesség. Hát az ember azt mondja, hogy nem kell neki az isteni bölcsesség, a titkok tudása, hogyan van a teremtés, hogyan működik a világ. Nem érdekel minket. Mi majd az atomokból kitaláljuk. Kitaláljuk a fizikából, kitaláljuk máshonnan, bebizonyítjuk, és az a mi tudásunk. Tehát a testtudatú ember fölépíti ugyanannak a párhuzamát, mint az egyiptomi fáraó, és a végén hova jut el, hogy tudja azokat megvalósítani, mint itt a botot, mikor ledobták, a titkos mesterségük szerint, ugye végre tudták, mágikus tudásuk szerint, át tudták változtatni a botot kígyóval. Azért azt mondjuk, hogy erre ma is csettintenénk. Tehát fejlett kultúráról van szó. Fejlett tudásról van szó. Utánozni tudják az Istennek az erejét. Képesek létrehozni ugyanazt, és mindegyik bot kígyóvá változik. Csak ugye megette a Mózes botja, és itt van egy magasabb rendű tudás, egy magasabb rendű hatalom, amikor megjelenik. Az ember is képes utánozni az Istennek a dolgait, csak nem tudja birtokolni a teljességét, és itt jön a következő fontos rész, hogy nekünk nem utánoznunk kell az Istenit. Nekünk, amikor Isten azt mondja, hogy szeretetet, akkor nem azt kell utánoznunk, hogy én is elkezdjek szeretni, mert mondta Isten. De értjük, mert akkor én emberileg próbálom utánozni, megcsinálom magam botját, én is kígyóvá változtatom. De amikor azt mondom, hogy isteni erő árad belétek, mondja Jézus, és ti úgy fogtok szeretni, hogy engem szeretett az Atya, és az a szeretet lesz bennetek, amivel engem szeretett, és ti úgy szeressétek egymást azzal a szeretettel, az nem az, hogy szeressék egymást gyerekek. Mert abból egy gittegylet lesz. És csak addig fogjuk szeretni egymást, míg valaki nem tesz ezt vagy azt, és akkor ez egy emberi szeretet, egy bot lesz, amit ledobunk, és kígyóval változtatjuk, és azt hiszük, hogy ez isteni jel. Pedig csak képesek voltunk arra, hogy tettünk valamit, ami hasonlít rá, de nem az. És ez a fontos, hogy lássuk, hogy Amikor Isten megnyilvánul, akkor eredetiben, originál módon akar megnyilvánulni minden egyes emberben, és az a szeretet, amit adni akar nekünk, az ne egy emberi utánzat legyen, ne egy emberi betanult viselkedés. Tehát ha én azért szeretek, mert megtanították, ha meg lehet tanítani a viselkedést, hogyan viszonyulunk a tiszteletet. Igen, de ha ez csak pusztán emberi tisztelet, az is nagyon jó, már a mai világban ez megvan. De ez még nem az isteni szeretetnek a kiáradása. És ha csak ez marad, akkor jó az, emberileg szólva, de ne keverjük össze az isteni szeretet belső erejével. Isten ereje tehát jeleket, erőket, utakat nyit, a bot kígyóvá változik, és itt elkezdődik az Isten erejének a nagyobb megnyilvánulása, hogy bebizonyítja, hogy ő magasabb rendű erő ezeknél az emberi pszichés erőknél, mágikus erőknél, vagy az emberi tudásnál. Az emberi tudás is most sok mindenre képes, tehát fel tudunk menni a csillagokig, de lehet, hogy Isten képessé tenni az embert, hogy nem kell űrhajó. Mert ez most lehetetlennek tűnne. De mi csak fizikailag tudjuk ezt megoldani. Mert így képzeljük el, hogy kell egy jármű, oda beülünk, és fölmegyünk. De ez nem biztos, hogy Istennél így van. Hogy ez embert képessé tehetné, hogy másképpen is közlekedjem, akár az anyagi világban, vagy a lelki világban. Mint ahogy Jézus eltűnt a tanítványok szemei elől, aztán megjelent, és nem értették, hogy most akkor lélek, most valóság, vagy nem valóság, itt volt, most meg nincs itt. Mintha lenne egy másik útja is a közlekedésnek, tehát ez is, persze ez már egy magasabb fokú megnyilvánulás. Tehát mit mond Isten nekünk? Uralkodni fogsz a magasság és a mélység erőin. Mert az az isteni erő, ami benned van, az a magasság és a mélység erőjén is uralkodik. Indulataid kitisztulnak és határozott leszel, tehát a szívben bizonyos tulajdonságok jelennek meg. Ezeket az ember ne magának tulajdonítsa. Tehát, hogy mondjam, az ember, ha megjelenik a szívében valami, akkor azt gondolja, hogy ez az övé, ő gondolata, ő érzése, az ő szívének az állapota. De amikor Istennel vagyunk, a szívünk az az a terület, ahol az Isten elkezdi belehelyezni a lelkünkbe az ő képességeit, az ő adományait, és megjelenik a szívünkben a bölcsesség, megjelenik a szívünkben a szeretet, ne keverjük össze a saját szeretetünkkel. Mert mi akkor fordítva vagyunk bekötve. Szól Isten, és én a szeretetemmel akarok szolgálni. Én az indulatommal akarok valamit tenni. Én a cselekedetem. De mit mond Isten? Adok neked szívet, új szívet, amelyben adok új indulatokat, adok új szeretetet, ami tőlem származik, adok új erőket, adok neked tudást, adok neked bölcsességet, és veled leszek, és együtt munkálkodok. De mihez kötötte magát? Ahhoz az erőhöz, amit ő ad. Mert Mózes, ha saját erejéből tette volna azt, hogy a botot kígyóvá változtatja, akkor az egyiptomi kígyók ették volna meg Mózes botját. Meg lett volna rá az esély. Mert ugyanazon a szinten vannak. Tehát ezt kell jól látni, hogy Isten, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz bennünket az önmagában elrejtett kincsekkel és felhatalmazásokkal. Fedezd fel, hogy Isten hogyan érez irántad, és mit akar neked most adni a szívedbe, és ott nézd. Mit ad? Békességet, vigasztalást ad, erőt ad, józanságot ad. Ezeket mind kérhetjük, és megnyilvánít. Tehát az ember úgy van, hogy leül, és elkezd gondolkodni Istenről. És mit csinál az ember? Saját értelmével, saját képességeivel elkezdi kutatni az Istent. Ez hiába való vállalkozás. Olyan értelemben, mert az ember az Istenit soha nem fogja tudni megközelíteni olyan magas szinten. De amikor az ember elkezdi befogadni az Istenének a megnyilvánulásait, akkor viszont képes még meghaladni is sokszor az emberit, csodákat tenni, mert abban a pillanatban ő lesz a forrása az Istenének. És ezt kell megérteni. Ez volt Mózesnek és Áronnak az ereje. Egyiptom pedig az, amikor az ember elkezdte kutatni az Istenit, és elkezdte megvalósítani bizonyos szintig az isteni dolgokat, de emberi módon. Ez a két dolog harcol. Itt ebben a történetben, Tehát fedezd fel, hogy Isten hogyan érez, ha isteni szeretetet fedezel fel, hogy téged hogy szeret az Isten, az mindig nagyobb élmény lesz neked, mint az, hogy te hogy szereted az Istent. Viszont a te szereteted válaszreakció lesz az Isten szeretetére. Mert amikor azt érzed, hogy Isten szeret téged, és ezt felfedezed a szívedben, ez olyan örömet adhat neked, hogy te természetes módon visszatudsz válaszolni, és szereted az Istent. De én azt mondom neked, hogy te most szeresd az Istent. Mint egy elvárást mondom neked, hogy neked szeretned kell az Istent. Így nem lehet szeretni az Istent. Mert elvárásba, parancsra nem tudunk szeretni senkit. De ha az isteni szeretet beárad a szívünkbe, és fölismerjük őt, és ezt kérjük Istentől, és vele vagyunk egy személyes kapcsolatban, és így működnek, így változik el a mi személyiségünk most pozitív értelemben, kapunk Istentől erőket, jeleket, és megváltoztatja a szívünket, a lelkünket, a tapasztalásunkat, az értékrendünket, az önértékelésünket, a döntéseinket szinkronba hozza önmagával. Kivel tud Isten engem szinkronba hozni? Tehát először nem a környezetemmel kell szinkronba kerülnöm, ha a környezetem sincs szinkronba Istennel. És én állandóan igazodom a környezetemhez. Állandóan azt mondom, hogy nekem így kell viselkednem, ezt kell tennem, mert így tudok fennmaradni. Ez egy életben maradási lehetőségünk, hogy mi azokhoz igazodunk, akivel élünk, azokhoz viszonyulunk. Isten szempontjából azonban fordítva van, azt mondja, én tőlem származik az élet, hozzám igazodj, és abban a pillanatban megvan a lehetőséged, hogy lelki módon kapcsolódva hozzám, nem azokhoz kell igazodnod, nem Egyiptomhoz kell igazodni, hanem Istenhez kell igazodni. De ez nem azt jelenti, hogy azokat az embereket nem veszem figyelembe, nem vagyok empatikus. Nagyon is tudok empatikus lenni, figyelembe veszem, de nem hozzájuk igazodom. Mert különben elvétem az irányt. Isten előtt a Krisztusban megigazultatok, és örök életnek örökösei vagytok, mondja a Szentírás. Mit jelent ez? Megigazultatok, így is mond, megigazítattatok, vagyis folyamatosan formáltattok arra a formára az Isten előtt a Krisztusban, amivel egy adott élethelyzetben jelen tudtok lenni úgy, hogy az Istent képviseljétek. Ez a megigazulni. Mindig arra a formára igazítatom, ahogy az Isten jelen pillanatban, az életemben, vagy az adott élethez, de bennem jelen tud lenni. Ez egy folyamatos kiigazítás. A megigazultatok, mondhatjuk, hogy egyszer és mindenkorra, de olyan értelemben is történik ez a teremtésben, hogy folyamatosan igazítatunk. Tehát ez egy teremtés. A teremtés az folyamatosan történik az Istennél. Lehetetlen, hogy aki Krisztusban oltattak, a háladatosság gyümölcsét ne teremjék, mondja más helyen a Szentírás. Mit jelent ez? Hát, hogyha én ezt tapasztalom, hogy Isten bennem van, és annyi mindent elkészít, akkor persze, hogy a hálának meg kell jelennie, meg fog jelenni, hiszen azt érzem, hogy itt egy csomó mindent kapok Istentől, nap mint nap. Na de amikor azt érzem be, hogy nem kap semmit, ugye erre mondtam, hogy a személyes kapcsolatot föl kell venni. Szemem sincsen rá, én emberi dolgokkal, Egyiptomban élek. Itt csak emberi dolgokat látok. És azt látom, hogy van egy Isten, akit nagyjából tisztelgetünk. És úgy valahogy viszonyulunk hozzá. Istenhez is egy viszonyulunk. De ez nem ugyanaz, mint amikor Isten elhív, felhatalmaz, és bennem az ő erejét megnyilvánítja. Ez nem viszonyulgatás. Az van. Van bennem. Történik bennem. Jelen van bennem. És hat bennem. És hat rám, és alakítja a dolgokat. Tehát más az, amikor én ugye a víznek az erejét, most így mondom, szimbolikusan az életembe hordozom, és megjelenítem, vagy más az, amikor egy slag van a kezemben. És akkor én most ott locsolgatok valamit. Hát az nem ugyanaz az erő, mint ha én vagyok a víznek az erejével teljesen, és én magam képviselem ezt. Tehát nem ugyanaz, hogy én a zseblámpám van, vagy a fény belőlem árad. És azzal vagyok kapcsolatban, aki a fényt alkotta. Vagy pedig egy zseblámpával én világítgatok, mondjuk 2 méterre. Ez nem ugyanaz a megtapasztalás. Tehát ez a különbség Istenben lenni, vagy pedig dolgokkal, hát tapasztalni ezeket, hogy fény. Igen, mi is tudunk fény. Fényről beszéltünk, fényről, hogy van világosság, az emberi értelemnek van egy nap, van egy világossága, egy tudása. De más az, amikor a Krisztus értelme ragyog föl bennünk, mint amikor úgymond csak az emberi értelmünkre támaszkodunk. Érzem a szívemben az örök élet boldogságát, Isten jelenlétében gyógyulok és békességem van, ezek mind az Istenre hangolnak rá engem, engedelmességben növekszik a hitem, ezek mind ilyen belső folyamatok, szeretetben vagyok, ami nem múlik el, és megújul rajtam, ezek mind olyan dolgok, amiket nem én csinálok, hanem Isten tesz velem. Tehát a Zsoltárokban, a Szentírásban tele van az, hogy elmondják, hogy mit tett velük az Isten. Isten tetteibe való gyönyörködés, az egy fontos rész. Sokkal több van az Istenről leírva a Szentírásban, hogy ő mit tesz, mint az, amit mi teszünk. Tehát mindig az Isten cselekvésének meg kell előznie, jó értelemben mondom, a mi cselekedeteinket. Ezt hívjuk kegyelemnek. Mi a kegyelem? Isten előbb cselekedett, mint ahogy te cselekedhetnél. De utána cselekszel. Mert tapasztalsz, megéled, és átéled a saját életedben. Ezek lesznek azok a tettek és cselekedetek, amelyekre Isten vezet, és boldogok lesztek, ha így cselekedtek, mondja Jézus. Vagyis Isten cselekvése által Mózes és Áron boldog ember volt. Már nehéz volt a feladatuk, de tapasztalták, Isten igazol. Isten itt van. Isten csodákat tesz, mi nem tudjuk, hogy hogy teszi. Nem kell neked tudni. Tehát az isteni tudás nem azt jelenti, hogy te mindent tudsz, majd Isten hogy fogja. Nem kell tudnod. Nem kell neked tudnod, mert nem te teszed. És ez egy hihetetlen nagy szabadságot ad. Az emberi tudatosság arra mondja, hogy lehetetlen, amit ő nem tud. Isten meg azt mondja, na az nagyon jó, mert ott kezdődök én. Amire te azt mondod, hogy ezt nem tudod, ott kezdődök én, és ott kezdem majd működni. Az én erőm. Szíved gyönyörködjön az Úrban mindenkor, és Isten megadja a te kéréseidet, és titkon figyel, hogy mi az, ami a te szívedben ott van, mi az, amire vágysz, mi az, ami a te lelkedet boldoggá teszi. Van tehát egy olyan Istened, aki azon munkálkodik, hogy téged boldoggá tegyen. És ameddig ezt nem tudod, addig azt hiszed, hogy Isten ellened van, elvesz tőled dolgokat, Isten büntet téged, Isten ellened van, Isten akadályképpen jelenik meg, Isten úgy jelenik meg neked, mint ellenség, úgy jelenik meg, mint nehéz élet, úgy jelenik meg nehéz életkörülmény. Ezzel az Istennel nem lehet közösségben lenned, mert nem tudsz ezzel az Istennel szeretett kapcsolatban lenni, aki így jelenik meg benned. Azzal az Istennel, aki szeretett kapcsolatban van veled, ez a Krisztusnak az Istene, aki azon munkálkodik, hogy a te lelked és egész életed gazdagodjon, és lelki áldásokat ad neked, ahhoz az Istenhez kell kapcsolódnod. Nem mindegy, hogy milyen Istenhez imádkozunk, ezért mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, az nem egyenlő az általános Isten képzettel, ami az emberek szívében van. Mert az egy másik Isten kép, hanem ezért mondja Krisztus, hogy ti szeressétek a mennyei atyát. Nem véletlenül mondja, mert a mennyei atya a szereteten keresztül közelíthető meg, és onnan ismerhetjük meg őt igazából, ez a szeretetet, és miért mondja? Mert ő előbb szeretett titeket. Tehát ott van az, hogy Isten előbb, azon munkálkodik Isten az életünkben, és eznek a felismerése az egyik legnagyobb csoda. És ha azt mondom, a más nem is tehetsz, vagy ha így most egy üzenet, hogy mivel mehetünk haza, ismerd meg, hogy kicsoda az az Isten, aki téged szeret. Most, ma, a mai napon. Ismerd föl, bármilyen élethelyzetben is találd meg azt a pontot, amiben felismerheted őt, hogy szeret téged. És minden nap, ha megtalálod, akkor lesz boldogságod, lesz miért hálát adnod. Eltelnek a napok, hetek, évek, és nem ismerjük föl az Isten bennünk munkálkodó szeretetét, vagy az értünk munkálkodó szeretetét, akkor nem tudjuk az Istent viszont szeretni. Isten mindig előbb cselekedett. Folyamatosan el, tehát nem olyan, hogy Isten kérni kell, hogy ő szeressen téged. Isten mindig is szeretett. És ez egy kicsit furcsa. Ugye? És inkább pont arról van szó, hogy nem látjuk, és nem ismerjük föl. Tehát nagyobb van itt nekünk Krisztusban, Mózesnél, nagyobb van az erőbotjánál, hogy így mondjam, hogy kígyóvá változik. Mert mi egy dolgot kaptunk, a szeretet Istenének a megtapasztalását, ez mindennek a központi forrása, és az Isten lényének a megismerése. Azt mondta Pál apostol, erre rendeltettetek, hogy Isten titkainak sáfárai legyetek, és Isten kutassátok, Istent ismerjétek meg. És ezekből bölcsesség és erő árad, és a mindennapi élet területein, bármilyen területen is vezetve leszünk, és a fizikai létünk is átalakul, és megváltozik. Tehát a technikai fejlődés egyrészt nagyon jó, csak nem lelki fejlődés. Van egy nagyon fejlett technikai civilizációnk, ahol az emberi lélek elbutul. Ahol az emberi elme lemegy egy olyan szintre, ahol azt hiszi, hogy ő már mindenen uralkodik, de nem ismeri a lelket, nem ismeri annak az erejét. Ez az Egyiptomnak a szimbóluma. Már nagy dolgokra képes, csodákat tudunk idézőjelbe tenni, de mégsem tudjuk a lelket és a lelket boldogító dolgokat birtokolni, mert az nem technikai. Nem technikai természet. Tehát az eredeti természetünkkel idegen az a világ, az eredeti lelki természetünkkel idegen az, amivel mi azt mondjuk, hogy ettől boldogok leszünk. Isten nem technikai természetű. Isten nem gép. Tehát amikor az ember a gépet, vagy ezeket a teremtett dolgokat helyezi Isten elé, az a probléma, hogy elveszíti önmaga lényét is, mert túlságosan gépiessé fog válni. Amilyen az alkotása, ugye nézzük Istennek, milyen alkotásai vannak. Olyan az Isten, amilyen az alkotásai. Isten gépe, vagy ilyen mechanikus dolgokat hozott létre. Nem, hanem lelket, mindenkinek adott lelket, tudatosságot, minden élőlénynek megvan a maga tudatossága. Olyan az Isten, mint az ember is. Olyan az ember, amilyen a tudatossága van, emberi tudatos. Nézzük meg az emberi lényünket, mi is tudatosságot, tehát ilyeneket alkot, hogy az ő dicsősége és az ő teljessége beteljesedjen, és ezért az embernek is most bizonyos mértékig nem is biztos, hogy a technikai és az anyag irányába kellene elmenni, hanem a lelki teremtés folyamataiba kéne elmennie. Szól és lesz. És ez volt a krisztusi ember. Krisztus azt mondta, hogy szólt és lett. Nem létrehozott egy gépet, amivel a vizet átalakította borra. Mert meg lehetne csinálni. Csak ez már egy technikai út. Ugye? Vagy nem egy műtőasztalt adott Jézus, és meggyógyította a beteget, mert ez is egy út, hanem azt mondta neki, hogy gyógyulj meg, és meggyógyult. Ez a lélek teremtése. Intellekt, de ez már nekünk ugye lehetetlen, mert nem ismerjük a lélek teremtő tudatosságát, hogy létrehozza. Ezért csak olyanok vagyunk, mint az egyiptomi mágusok, hogy mi letesszük a botunkat, és csinálunk egy olyat, de az nem úgy van megcsinálva. Az csak utánzata annak, amit az Isten létre tud hozni, és az mindig magasabb rendű lesz. Tehát bármennyit is próbáljuk, és így saját magunkat is nem alacsonyíthatjuk le egy ilyen olyan létbe, és ez az, amit Isten azt mondja, hogy nem akarom, hogy így élj. Nem alacsonyíthatjuk le magunkat olyan életmódra, amikor a lélek dolgai el vannak rejtve, és saját lelkünket nem tapasztaljuk, mert az is egy élmény az embernek, és nem tapasztaljuk az isteni lelket és a teremtésnek a szépségeit és csodáit. Ez a lét nem emberhez méltó lét Isten szerint, és ettől vált meg lényegében Krisztus. Tehát itt nem csak bizonyos szabályokról van szó, hogy így szeressük, úgy szeressük, mert ez mechanikussá válik, hanem Istennek az elhívás. És miért hívja el Izraelt Egyiptomból? Mert Egyiptomban ez a létforma van, és el kell menni, és Istent imádni, most így mondom, ugye vele lenni, az pedig a lelki létforma. A lelki létformát kell megérteni, és felfogni az embernek, és otthon találnia benne, és azokban ugyanúgy erőket fog találni, mint a fizikai világban. A fizikai világban vannak erők törvényszerűség, a lelki világban is vannak erők törvényszerűség, és még nagyobbak, mert a fizikai világ az olyan, mint a jégkocka a tűzönapon. Ha a lelki világ felragyog, Isten szól, beleszól ebbe a világba, akkor az anyag, ahogy mondja is, megmozdul, felbomlik részecské, és minden egyszerűen a tűz martalékává is vált Isten egyetlen egy szavára, tehát az anyag egyszerűen elváltozik. Nincsen ereje arra, hogy ellenálljon az Isten erejének. Ezt tudnunk kell, hogy mi is így lelkek vagyunk, Isten lelkének az erejét hordozzuk, és ezért a testünk is, úgymond a lelkünk hatalmában van, lelkünk kifejeződése, és a földi létben is ezt a lelki erőt képviselhetjük. És akkor leszünk Istennek tudatos gyermeke, és akkor már nem lesz ez nekünk annyira rémisztő, vagy döbbenetes, hogy erők hatnak, hiszen tudjuk, erőknek hatnia kell. Mert Isten lélek, és övé minden hatalom, erő ezen a világon. És ez az Isten akar bennünk is megnyilvánulni. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te ismered a mi életünket. Saját magunk alkalmatlansága, emberi mi volta, sokszor azt bizonyítja, hogy te azért adtál nekünk olyan dolgokat, amiben nem vagyunk még tökéletesek, hogy a te tökéletességed megnyilvánuljon általunk. Hiszen ezáltal ébred föl bennünk arra a vágy, hogy ezt szeretnénk, hogy ilyenekké szeretnénk válni. Köszönjük Istenünk, hogy te adsz nekünk erőt, bölcsességet, hogy az életünkbe vállaljuk fel azokat a feladatokat, ahova rendeltél. Köszönjük azt, hogy nem csak a földi világban növekedhetünk ismeretben, erőben, nem csak a technikai dolgok megismerésében, és ezekben gyarapodhatunk, hanem a lélek megismerésében, a te lelked hatalmában és erejében, és úgy hathatunk ebben a világban. Add, hogy Istenünk, felfedezzük azt, hogy te szerető Isten vagy, aki értünk, és bennünk, és általunk is munkálkodsz. Add, hogy személyes kapcsolatunk legyen veled. Jézus Krisztusban ezt adod meg nekünk. Aki szereti Krisztust és befogadja őt, az Istent fogadja be. Aki mindennek alkotója, és vele van élő közösségben. Add meg, hogy így legyünk veled élő közösségben. Kérünk gyászolóinkért, te adj vigasztalást, hogy tudják szeretetüket elengedni az örökké valóságban. Tudjuk, hogy az emberi lét, az emberi lélek a te ajándékod, és aki elmegy a világból, nem a semmibe megy, hanem az örökké valóságban veled találkozhat. Így adunk hálát, szerettünk életéért is. Kérünk, légy betegeinkkel, gyógyítsd őket, és légy mindannyiunkkal, szívünket és lelkünket te vezesd, hogy mi is eszközeid és tapasztalóid legyünk. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetem az adakozást, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem, hogy az elmúlt héten Penyovné, Batári, Amália, Mária testvérünket kísértük el utolsó földi útján. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családtagoknak. Isten tiszteletünk után szóljon emlékharangunk, szerettünk tiszteletére. Hirdetem, hogy ismét szabadságra fogok menni, és Gimesi Zsuzsa lelkipásztor testvérem fog helyettesíteni 2 hétig, úgyhogy fogadja a gyülekezetőt szeretettel. Bibliaóránk lesz csütörtökön, mivel lakógyűlést is tartunk, ezért a Bibliaórát itt fönt a templomba fogjuk tartani. A lakógyűlés az szerdán lesz, de az egészségvédelmi szempontok, mivel mi ott egy közösség lesz, akkor itt fönt tartjuk majd a Bibliaórát, tehát ide kell majd a testvéreknek jönni a templomba, hogy elteljen egy hosszabb idő, és ezáltal is védjük magunkat, meg az idősebb testvéreket. Mindenkinek Istentől áldott, jó hétvégét kívánok, jó pihenést, erőt, Istenben való töltekezést. Isten áldása legyen rajtunk. Most pedig akkor énekeljük záró énekünket, az 512. dicséretünket. Énekeljük az első 4 versét, és utána pedig áldást vesz a gyülekezet. 512. dicséretünknek első 4 versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várja még jódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagyd nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, szent igazságodat. Nincs oly tudó sehol, ki megtanít utadra. A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek Atya. Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem? Te nagy csodáidról bár felszóval beszélnek, és fennen hirdetik felséges rendedet. Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig, ha érhet. De szívig nem mehet, de szívig nem mehet. Vegyük Istenünk áldását. Add meg, Istenünk, hogy a te szavad szívünkig érjen. Add meg, hogy a te szereteted bennünk munkálkodjon, és felismerjünk téged életünkben. Add meg, hogy veled találkozzunk, és személyes kapcsolatunk legyen veled, és a te erőd új erőt adjon nekünk. A te erőd új szeretetet adjon a mi szívünkbe, és add meg, hogy megismerjünk téged a Jézus Krisztusban. Amen. Áldás, békesség!